Dél van.
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbe zárt múltunk hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a múlt szombaton Székelyhídon és Bihardiószegen tartotta az évi találkozóját az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem erdélyi köre. 20 éves fennállása óta a Rétnyírtől Nagybányáig, Temesvártól Besztercéig terjedő konferenciájukkal bejárták Erdély és a Párcium jelentős részét. Ebben az évben egy sajátos és általában kevésbé ismert történelmi kis régióban tartották 4 napos konferenciájukat, mégpedig az Érmelléken. Az átlagember jobbára tudja, hogy ott született a nagy magyar költő Ady Endre, szülőfaluja nevében is benne van Ér Mincent, és a költő jól ismert vers címe volt a találkozó mottója: az Értől az óceánig. Az Érpatak mellett elterülő, jobbára ma is magyarok által lakott vidéken született Kazinczy Ferenc érsemjében, és a himnusz költője Kölcsey Ferenc is Sződemeteren. Fontos irodalomtörténeti táj az Érmellék, ezért is érdemes egy kicsit most ráfigyelni. Témánk az Értől az óceánig.
A Kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk Ötvös József nyugalmazott református esperes, az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem erdélyi szervezetének elnöke, akit köszöntünk is a stúdiónkban. Tiszteletes úr, jó napot kívánok, békesség Istentől!
Jó napot kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm én is a Marosvásárhelyi Rádió Kőbe zárt múltunk adásának hallgatóit és a szerkesztőket egyaránt.
Ötvös úr, megkérjük, hogy röviden mondja el a hallgatóknak, hogy mit kell tudni az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetemről.
Azt gondolom, az utóbbi időben egyre többet tudunk róla, mert valahol mindig megjelenik, hogy volt egy konferencia, hiszen egy fél évszázados, egy 50 éves egyesületről, szervezetről van szó, amely alapjában véve nevében már egy kicsit hordozza a küldetését és megfogalmazását. Európai azt jelenti, hogy túlmutat akár egyes régiókon, vagy pedig még a Kárpát-medencén is. Az európaiság azt jelentette, hogy Angliában, Németországban, Svájcban és a Kárpát-medencében élő magyaroknak egy olyan közös szervezete, akik szívesen találkoznak, és legalább évente egyszer, vagy gyakrabban találkoznak. Ez a mostani, csak Erdélyre szóló konferenciánk is erről szólt, hiszen 5 országból voltak azért jelen: Angliából, Németországból, Felvidékről, ami ugye Szlovákia, Magyarországról és Erdélyből. A protestáns magyar pedig azt jelenti, hogy van egy bizonyos szellemisége. Az 500 éves reformáció talaján és kultúráján felnövekedett és értéket teremtett közösség felelősségét hordozza mindez a megjelölés, vagyis azt, hogy teljesen nyitott másfelé is, de azért felvállalja azt a protestáns szellemiséget, ami mégis egy fél évezeden keresztül Európában és a Kárpát-medencében meghatározó volt. A magyar pedig anyanyelvében való összeköttetést is jelent, és az eredetét, mert nem csak azok jönnek el egy ilyen konferenciára, akik magyarként megélhetik létüket Erdélyben, Felvidéken, az úgynevezett anyaországban, hanem a nyugati diaszporában szétszorodottak is. Egyébként ők is hozták létre 50 évvel ezelőtt, 1969-ben, és azóta évente legalább egy hetes akadémia napjaikat meg szokták tartani. Miután a nyugati magyarság legalábbis az az 50 évvel ezelőtt, 56-os forradalom után elmenekült magyarság egyre inkább apad, ezért 20 évvel ezelőtt létrehozták az úgynevezett fiók egyesületeket, vagy nem tudom egész pontosan, hogy kellene megfogalmazni, Magyarországon, Felvidéken, Délvidéken, Kárpátalján és Erdélyben is.
Ha már az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetemről beszélünk, kérem, hogy szóljon a szervezet Erdély köréről is. Ennek most ön az elnöke.
Ez a kör jó 20 évvel ezelőtt alakult meg. Azért mondom így, hogy jó 20 évvel ezelőtt, mert mai napig vita van, hogy éppen melyik találkozón, hiszen a nyugatiak szorgalmazták azt, hogy külön legyen Erdélyben, külön Magyarországon, és aztán szép lassan, tudatosan vagy félig tudatalattian alakult meg, úgy 20 évvel ezelőtt, és egész szépen kiteljesedett ennek tevékenysége. Alapjában véve nem is az, hogy szervezet vagy egyesület, nem önmagában ez határozza meg, hanem az, hogy kifejt az ő tevékenységét, valamiképpen mindig egy régiót megmutat. Egész pontosan így hívják, hogy Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem Erdélyi Köre. Ez az Erdélyi Kör jogi személyiség is, ez az egyesület egyben találkozókat szervez, és ezekben a találkozókban vagy egy régiót, vagy egy bizonyos eseménynek az évfordulóját szokták körbejárni, megismerni. Ezért például Marosvásárhelyen 2006-ban volt egy ilyen találkozó, amikor az 56-os forradalomnak az 50. évfordulója volt. Egy időben, kezdetben évente kétszer tartottak találkozókat, tavasszal és ősszel, mivel túl sok egy a nagy szervezettel együtt, három, ezért most kialakult, hogy általában ősszel vannak találkozók, és ahogy már a felvezetőben hallottuk, Barcaságtól egészen fel Nagybányáig, vagy pedig Besztercétől Temesvárig különböző helyeken szoktunk találkozni. Ha valaki a térképen ezt megnézi, akkor azt mondja, az egész Erdély Bánság Párcium, amely ma Romániához tartozik, benne van ebben a meghatározásban. Valóban úgy próbáltuk és próbáljuk megszervezni ezeket a találkozókat, hogy amiképpen lehetséges, akkor körbejárjuk ezt az egész régiót, ahol magyarok élnek. Így voltunk most éppen az Érmelléken, és elképzeléseik szerint jövőben Parajd, Szováta, tehát a Sóvidék lenne, és az Apadó udvarhelyszéki kisfalvak.
Milyen egy ilyen szervezetnek, egyesületnek az elnöke lenni?
Az elnöke lenni, ez nagyon szépen hangzik, de nem az a lényege sohasem, hogy vezető, hanem az, hogy felelősséget hordoz. Mondtam, hogy nem a szervezet annyira fontos. Alapjában véve úgy van, hogy elnökség vezeti. Ezen vitatkoztunk is, hogy szüksége elnök. Volt egy időszak, amikor nem is úgy nevezték, hogy elnök, hanem elnökség, és abban meghatározták, van egy ügyvezető, van egy gyűléslevezető. Alapjában véve most így néz ki ez a szervezet, amelynek van egy tagnyilvántartás, és ez el kell mondanunk, és fizetünk tagságdíjat is, mert csak úgy lehet valamiképpen valóban fenntartani. Körülbelül olyan 50 és 100 között lehet a tagok száma, változó magától értetődik. Nem olyan sok fiatal, aki újból belépne, inkább több az, akik szép lassan megöregednek, és akkor nem nagyon tudnak eljönni a találkozókra. Az elnökség pedig azt jelenti, hogy 4-5 személyt megválasztanak 3 évre, akik mindezeket a szervezéseket felvállalják, és mivel mindig kell lenni egy valakinek, aki levezeti, aki az egészet kézben tartja, hát erre bíztak meg engem 3 évre elnöknek, és van egy titkárnője, megemlítem a nevét is, Baconi Szilárdka, szovátai lelkipásztornő, aki, hát éppen Szakadáti, a férjével együtt vannak Szovátán, és a Szakadától lelkipásztor, aki azért a munkának a nagyobbik részét végzi, ez így szokott mindig lenni, hogy az elnök szerepel, és akkor a mellette lévők, főleg a titkár és az alelnökök vállalják a munkát. Ez a legutóbbi találkozónk, amely egy héttel ezelőtt volt az Érmelléken, éppen annak köszönheti igazán jó hangulatot és sikerét, hogy ott az alelnök szervezte, aki éppen azon a vidéken él, és érződött ebben, hogy ez egy csapatmunka volt. Most utólag nem tudom, hallgatják, vagy nem éppen azok, akikkel együtt voltunk egy héttel ezelőtt, hogy ami igazán siker volt, az a csapatmunka, végig ez érződött, és én úgy gondolom, hogy tovább kell adni azt is, hogy igazán akkor működnek szervezetek, egyesületek, hogy a sikerül a csoportmunkát, vagy a csapatmunkát együtt végezni. Ez ilyen volt.
Tovább lépve, hogy kerül egy Erdélyi Egyesület konferenciája az Érmellékre?
Már említettem az előbbi válaszomban, vagy gondolatomban, hogy az egyik alelnök, Tolnai István. A Bihar Diószeg melletti Janka falván él, családjával együtt, és Nagyváradon dolgozik, a Párciumi Kereszi Egyetemnél. Arról a vidékről van, tehát Bihar Diószeg vidékén született, ott nőtt fel. Nagyon ismeri ezt a vidéket, és ő már nagyon régóta javasolta, hogy nézzük meg, menjünk el arra a vidékre. Érthető, aki ott él, ismeri, szereti, és ezért is sikerült olyan szép együttlétben megszervezni és végigvezetni ezt a 4 napos találkozót, mert nem csak a vidéket ismerte, hanem az ott élő embereket ismerte, az egésznek a múltját. Ezért például olyan tájházba vitt el minket Monos Petribe, amiről soha az életben mi nem hallottunk, nem tudtuk, és amit egy ott élő orvos saját szorgalmával gyűjtött össze, és azt hiszem, hogy a néprajzosok nyugodtan tanulhatnának tőle, mert ők tudták benne élve, hogy mi az, ami igazán sajátos, ami fontos, amiben ők is felnőttek. Nagyszerű előadókat hallgattunk ezen a 4 napos együttléten, méghozzá olyan előadóknak a nevét, éppen fel fogom nagyon röviden sorolni, vagy megemlítem, olyan előadóknak a nevét, akikről én addig sohasem hallottam itt a tömbmagyarság vidékén, például Szilágyi Ferenc, Párciumi Keresztény Egyetemnek a docense, és egy ilyen előadás, hogy társadalmi változások az ér melléken, az Árpád-kortól 2019-ig felvázolta az érmelléknek a földrajzi, geográfiai változásait. Kéri Gáspár és Szabó József, akik ott élő orvosok, de hobbiként, talán profi, amatőrként, ha szabad ilyet mondani, profi szinten, amatőr néprajzosként felkutatták annak a vidéknek a múltját, néprajzi és társadalmi, gazdasági lehetőséget, potenciáljukat, és olyan szépen bemutattak nekünk egy vidéket, hogy amikor eljöttünk onnan, akkor az volt az érzésünk, hogy 3 nap után mindent ismerünk, és mintha otthon lennénk az egész vidéken.
Apropó geográfiai változások, mondjuk el a hallgatóknak azt is, hogy pontosan hol van az érmellék.
Mielőtt oda kerültem, én se tudtam pontosan. Nem csodálkoznék, ha rádióhallgató is azon gondolkozna, hogy hol is van ez az érmellék. Lehet, hogy így fogalmában a nevet hallották mások is, mert azért időnként megjelenik valahol, ha másképpen nem, akkor az Ady Endre szülőfalujában ér, mint szent. De lehet, hogy nem gondolja el az ember, hogy ennek a falunak az eredeti neve minden szentekről való elnevezés, és mivel lehet, vagy van még ilyen falu, ezért a Kárpát-medence vagy település ezért tették hozzá, hogy ez az ér melléken van, ér mint szent, vagy ér semjén, vagy ér Mihály falva, ugye, hogy a legnagyobb település mondjam el. Talán így tudnám legjobban megfogalmazni, mielőtt oda mentünk a térgében megnézve, ezt mondtam, hogy hát Bihar ország, valamikor Nagyvárad vidékét nevezték így, mint a Csíkország is volt, hogy a Bihar ország és Szilágyság között elterülve nem egészen pontos mindez a megfogalmazás, mert azért egy kicsit átnyúlik az utolsó pár kilométer a mai Magyarország területére, azért egész pontosan így tudnak megfogalmazni, hogy van egy folyócska, nem mondjuk pataknak, de a Maroshoz viszonyítva csak patak valóban, az Ér folyó, Ér patak, és ez valahonnan a Máramarosi hegyekből indulva Nagyvárad fölötti területen átfolyik éppen a Körösbe, és a mai Magyarország területén folyik be a Körösbe, és ennek a pataknak vagy folyónak a két oldalán elterülő településeket nevezik érmelléknek, körülbelül olyan 60 kilométer hosszú és 20-25 kilométer szélességű terület, ott élve és ott látva, vagy oda elmenve jöttünk rá arra, hogy ez egy nagyon egységes terület. 2 vagy 3 dologban mondhatnunk azt, hogy egységes, még ma is 80%-ában magyarul beszélnek ott, magyar lakosság, sőt, alig egy pár betelepített falu van, ahol többségben vannak a románok. Azon kívül nagy rész református vidék. Talán akkor tudjuk igazán betájolni, vagy elhelyezni ezt az érmeléket a tudatunkban és a térképünkbe, ha elmondom azt, hogy nagyobb települései a már említett Érmihály falva, Székelyhíd, Biardiószeg, de az irodalom által más települések is ismertek, és azért elmondom, hogy ott van Sződemeter, ahol Kölcsey Ferenc, a himnusz költője született, ott van Érsemjén, ahol Kazinczy Ferenc, a nyelvújító és Csiha Kálmán püspök született, vagy ott van az említett Érmincent, ahol Ady Endre is született. Egész pontosan, ha szeretnök megfogalmazni, ha nem jár arra valaki, és mégis tudni szeretni, hogy hol van az érmellék, én így mondom, Nagykároly és Nagyvárad közötti területen, nem egészen, függőlegesen, de kicsit úgy, s rég vizávi, ahogy mondani szokták, a folyó mentén egy olyan 40-50 település lehet.
Miről híres és mitől fontos ez a vidék?
Nem csak az irodalom történeti hírességeitől miatt kell nekünk ismernünk, és ismerjük mi ezt a vidéket. Először én is úgy gondoltam, mielőtt oda mentünk, hogy hát a legfontosabb lenne az irodalom történet, hiszen magyar ember számára Ady Endre, Kazinczy olyan fontos. Aztán később láttuk, hogy bizony még fiatalabb költők is születtek ott, Adonyi Nagy Mária, aki pár évvel ezelőtt hunyt el Budapesten, és neki nem véletlenül ez a neve ismerős, hogy Adonyi, mert Éradonyban született, vagy például ott született Zák Zoltán is. Aztán az ismertetőből tudtuk meg, hogy az irinyiek is odavalósiak, az a két testvér, akiknek szobruk is áll ma ezen a vidéken, Irinyi József és Irinyi János, ugye a gyufának a feltalálója, de ugyancsak ott született azon a vidéken Fráter Lóránd, a dalköltő. Csak egyet hadd mondjak el, ugye a Krasznahorka büszke vára ezt a nótát ő szerezte. Egy kicsit oda számolják Károlyi Gáspárt is, ugyan ő nem érmelléki, de Nagykároly pár kilométerre van csak az érmelléktől, és az érmellékiek azért a Nagykárolyba sokszor elmennek, és ezért őt is az érmellékiek egy kicsit magukénak szokták mondani. Amiről igazán híres végül ott látok meg a boráról és a gyümölcs termesztéséről, aranyérmes boraik vannak, meg is mutatták a pincékben nekünk azt, hogy pár évvel ezelőtt a Kárpát-medencei borversenyen érmelléki borok, nem is egy, aranyérmet szereztek, és nagyon büszkék arra, hogy ők és náluk is felkarolták és újból termesztik a bakatort, amely talán az egyik legrégebbi, vagy talán ősi magyar borfajta. Örömmel mutatták meg nekünk a boros pincéiket. Talán Szalacs volt az, ahol az idegen vezető, vagy a honismereti vezető ezt a mondatot mondta, hogy ez az a falu, ahol több a borpince, mint a házszám. Mert 1000 borpince van, és talán nincs már összesen 1000 ház abban a faluban, de számtalan ilyen Szalacs volt, számtalan ilyen falut és települést mutattak meg, és minket is magától értetődően bevittek egy olyan borpincébe, amely több mint 150 éves, és ma is használják, sőt, elmondták, hogy azért mehettünk most a szüret után ebbe a pincébe, mert elmúlt évi borok voltak, a másik a szomszédos pincében volt az, ahol most forrt éppen a bor, és ezért nem kellett félnünk attól, hogy a borkóstolás alkalmával érződik az idei borgáz. Azon kívül most tudtuk meg, és fontos elmondani, ez egy mocsárvidék, egy lápvidék volt, és a halászat volt nagyon fontos a tájházakban, és elég sok tájház van. Ha úgy gondolom, hogy a települések számához viszonyítom, akkor nagyon-nagyon sok tájház van. De vannak nagyon modern, jól, szépen berendezett tájmúzeumok is, például Biardiószegen, vagy pedig Székelyhídon is mutattak egyet, és hogyha ezek a tájházakra figyelünk, akkor ezek szépen mutatják azt, hogy itt valamikor nagyon komoly halászat volt, és meglepően hallottuk, hogy az utolsó mocsaras, lápos tavakat vagy vizeket 1970-es években csapolták le, tehát az a kommunizmusban nem is olyan rég, tehát itt 1000 éven keresztül egy ilyen halászatos, lápos vidék volt, tehát megvan magának a halászati kultúrája, és nagy fájdalommal mondták, hogy milyen kár, hogy lecsapolták, mert nem tudnák most megmutatni. Hadd mondjam el, hogy valaki, aki egy kicsit jobban rálátott arra a környezetre, és egy kicsit úgy tudta, hogy hogy kell gazdáskodni, visszavásárolt egy ilyen területet, és szép lassan, ha nagyon kisebb helyen is, de kezdi visszaállítani azt a lápos, mocsaras vidéket, hogy megmutassa legalább a 21. században, milyen volt 1000 éven keresztül Érmellék.
Esperes úr, köszönjük a beszélgetést.
Örömmel voltam itt, és remélem, hogy sikerült egy kisi ízelítőt adni arról a vidékről, ahol az erdélyi kör egy nagyon szép négynapos együttlétben konferenciát tartotta ebben az évben.
Tisztelt hallgatók, ennyi fért a mai kőbezárt múltunkban. Az elmúlt fél órában Eötvös József nyugalmazott református esperest, az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem erdélyi szervezetének elnökét és a műsor szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Következzen még a ma déli gondolatunk, Kazinczy Ferenc. Az újítást, még ha jó és szükséges is, sokan ellenzik, de újítást nélkül nem lehet építkezni. Pár perc múlva kezdődik az Örökségünk nyomában, amely a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbezárt múltunk különálló sorozata. Egy óráig továbbra is számítok az önök megtisztelő figyelmére.
A Kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt múltunknak.